Krisztus ma, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumban, a 16. résznek 9-től 13-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 16. résznek a 9-től 13-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammon hívek nem voltatok, ki bízná rejátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Krisztusban, szeretett testvéreim, ha két kulcsfogalmat keresnék ebben a mahaót igében, a következőket emelném ki: előrelátás, és ebben az előrelátásban az élet megváltoztatása. Ezek lehetnének a mai igének a kulcsfogalmai a hamis sáfár példázatában, hiszen ezért dicséri meg az ő ura ezt a sáfárt, mert amikor rájött életének a tarthatatlanságára, akkor döntött, megváltoztatta az életét, és cselekedett. És odaállítja Jézus ezt az embert példaként, a hamis sáfárt, akiről hallottuk a múlt vasárnap, hogy okiratot hamisított, csalt, sikkasztott, mondanánk mai szóval, és odaállítja példaként az ő tanítványai elé és az egész hallgatóság elé. De nem azért dicséri meg, szeretném megismételni, amit a múlt vasárnap is mondtam testvéreim, nehogy félreértés essék, mert ez az ember csalt és sikkasztott, hanem azért, mert mikor rájött életének erre a tarthatatlan voltára, akkor ez az ember képes volt megváltoztatni az életét. Képes volt egy döntést hozni, és elindulni egy teljesen más irányba. Vagyis, mikor rájött arra, hogy vissza fogják tőle venni a sáfárságot, elkezdett számolni a sáfárság utáni idővel. És bebiztosítja magát kettős szempontból, ahogy hallhattuk szintén a múlt vasárnap, bebiztosítja magát anyagilag. És ez volt, amiről beszéltem a múlt vasárnap, és ahogy akkor ígértem, ma szeretnék a másik oldaláról beszélni ennek az igének. Mert testvéreim, akik nem voltak itt, azoknak a kedvéért, hogy egyetlen bővített mondatba foglaljam össze a múlt vasárnapi igehirdetés üzenetét, mert így lesz teljes, hogy ez a múlt vasárnap kezdődött és ma fog befejeződni. Az Úristen a hívő embereket ebben a világban szintén megbízza, és elküldi arra, hogy az anyagiakkal is jól gazdálkodjanak. És aki az anyagiakra úgy tud tekinteni, mint Istentől neki adott ajándékra, az nem csak magának fog élni ezekből az anyagiakból, hanem egyszer rájön, hogy az igazi boldogság az, amikor ebből másoknak is lehet adni. Sőt, kell adni. Az marad meg az embernek, testvéreim, amit szép azt a szeretetéből. Senki nem viszel semmi anyagit. Ahogy Jobb könyvében olvassuk, ahogy jöttünk a világra, úgy fog mindenki kimenni belőle. És mégis, hogy megkötözi ez az anyagi szemléletmód a mai embert, ebben mérik az ember értékét a mai fogyasztói társadalomban. Az vagy, amilyen autóból kiszállsz. Tényleg így van ez, testvére? Vagy azért ennél több az élet és az ember. Nos, ma testvéreim, arról szeretnék beszélni nektek Isten szent lelkének segítségével, ami nem az anyagi biztonság az ember életében, hanem ami túl van azon, ami a léleknek a bebiztosítása, mert a jövő, vagy ahogy itt a Biblia fogalmazott az eredeti görög nyelven, az eszkaton, az Isten országának jelen valósága betüremkedett már ebbe a világba. Itt van. Úgy, ahogy ott volt az első század keresztényeinek az életében, hiszen akkor, amikor Lukács evangélista Krisztus után 80-ban megfogalmazza az ő evangéliumát és az ő megváltójának, a Jézus Krisztusnak a szavait átemeli, és mindegy kibővíti, oda helyezi a 80-ban élt, ekkor már olykor második nemzedékben jelenlévő gyülekezet elé, akik a római birodalomban ott élnek, a római birodalom szorításában, ugyanakkor ott élnek egy anyagi kihívásban, mert a keresztény emberek ugyanabban az anyagi kihívásban élnek a világban, testvéreim, mint mások. És ott élnek, és akkor újra kell fogalmazni az anyagi hűséget, a gyülekezetek gyarapodását, a személyes anyagi lehetőségeket. Örökkévaló Isten ítélete, eljövendő ítélete alatt, hogy vajon azzal, ami itt a Földön van nekünk, kincsük, anyagiak és lelkiek, hogy gazdálkodunk? Akinek kevés van, vagy akinek sok van, teljesen mindegy. Isten közelgő ítéletében, testvéreim, az az első, és mondom én már másodikra, lassan másodikra váltó keresztény nemzetik, önmaga számára újra kell fogalmazza, mint ahogy nekünk a 21. század elején, testvéreim, az Isten örökkévaló jelen valósága alatt, az ő országának jelen valóságában újra kell fogalmaznunk, annál is inkább, mivel itt vagyunk, és erről is a múltkor beszéltem, de óhatatlanul utalnom kell rá, egy krízisben, egy gazdasági krízisben, amelyet már nem bír el a fogyasztói társadalom, újra kell fogalmaznunk a saját attitűdünket, keresztény emberként, az anyagiakhoz való viszonyunkat. Az Isten örökkévaló mércéje alatt. És ebben a kettős feszültségben, az élet realitásában és az Isten országának eljövendő hatalmában, ebben a kettős feszültségben, amely ott van és ott kell legyen minden igazi hívő keresztény embernek az életében, mert a keresztény ember nem csak a világ valóságával, hanem az Isten valóságával számol, testvérei, mindenek előtt és mindenek fölött. Nos, ebben a feszültségben előkerül egy másik fogalom, amelyet a példázat után olvasunk itten, és ez pedig a hűségnek a fogalma. Már a példázatnak a magyarázatában, amikor ez a nemzedék szembe találja magát, hogy az élet értelme mégis az, hogy hű maradunk, hűek maradunk ahhoz az Istenhez, aki Jézus Krisztusban eljött és megváltott. És ez a hűség fogalom aztán kiteljesedik két évtizeddel később a Jelenések könyvében, amelyet János a nagyapostól megír, vagy Melháté is leír a patmoszi látomásait követően. Ott is a hűség a központi probléma. Hű maradsz-e ahhoz az örökséghez, amelyet megismertél, amelyet megtapasztaltál? Amit Isten adott az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ahhoz az örökséghez, amelyről egyszer számot kell adnod neked, nem csak annak a nemzedéknek ott Krisztus után 80-ban, hanem itt, a 21. század elején mindannyiunknak, még azoknak is, akik most nincsenek itt és nem hallják ezt az igehirdetést, számot kell majd egyszer adni mindarról, amit rájuk bízott az Úristen. Ezt senki nem fogja tudni kikerülni, testvéreim. Jézus itt ezért beszél erősen erről a feszültségről. Hogy a számadás, amely kikerülhetetlen az ember számára. Mert a sápadságot egyszer visszafogják, amely olyan jó jövedelmező volt ennek az embernek. Egyszer visszafogják venni. Hét, lejárt az idő. Add vissza, És nézd meg, hogy anélkül mi a te életed, mert könnyű volt a másikból gazdálkodni. De anélkül mi marad? Amikor eltűnik, lefeslik minden anyagi, minden, ami külső, állítsd oda az életedet az Úristen elé, és akkor fog kiderülni. Amikor már nem számít ház, autó, pénz, tudás, szakmai kompetencia, semmi. Csak a hűség. És ha így kell megállni az Úristen előtt, mi marad? Ez a nagy kérdés a testvéreim annak a nemzedéknek is, ez a nagy kérdésünk nekünk is. És ezért beszél a legfontosabbról. Már itt bevezeti, ahogy mondottam, ezt az új fogalmat Lukács evangélista, hogy legyetek hűek a ti sáfárságotokhoz. Ahhoz, amivel megbízott titeket az Úristen. Mert drága kincset adott nektek is, lehet, hogy éppen ez az ige, ez a szembesülés döbbent rá arra, hogy életeteknek eddig idejében nem mindent elherdáltatok abból a drága dologból, amit adott az Úristen. Mert azt gondolta az ember, mint ahogy ez a sáfár is azt gondolta, hogy örökké majd benne fogunk élni, és benne fog élni ebben a jólétben. Ő megbízatott egy vagyonnak a kezelésével, és hát mindig benne lesz, mindig van annyi, amiből magának tudja a jólétet biztosítani. És akkor megjelenik ez az Úr, ugye a többiek jelzik, hogy nem jól gazdálkodik ez a sáfár, és akkor nyilvánvalóvá válik ennek az embernek a számára, hogy az ítélet nem kerül ki senkit. Mert hívatta az ő ura, és megkérdezte, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. És itt nem azt jelenti, testvéreim, hogy egy elszámoltatás következik, nem ez van, az eredeti szövegben az van benne, hogy a te megbízatásod lejárt. Nincs tovább. Nem az van, hogy húzunk egy vonalat, aztán összeadunk és kivonunk és mehet tovább. Nem. Nincs tovább. Egyszer eljön ez a nincs tovább. És akkor számot kell adni mindarról, amit rábízott az emberre az Úristen. Ahogy mondottam, akkor majd valóban számot kell adni arról, hogy mi vagy te azok nélkül, a dolgok nélkül, amik úgyis lefosztanak, lefeslenek az életről. Mi vagy a külső nélkül? Az élet kettőségét tagadja Jézus Krisztus ebben a példázatban, hiszen ilyeneket mond, ahogy olvastuk, hogy aki a hű, a kevesen, az a sokon is hű, aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ha azért a kevesen hűek nem voltatok, ki az, aki sokat bízna rátok? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket, vagy a másikat, nincs kettősség. A keresztény ember életében nincs kettősség, nincs kettős mérce, testvéreim, a Krisztus követők életében, mert ez a kettős mérce teszi tönkre a világot. Hát nézzetek körül ebben a mai világban, testvéreim. Hát nem azt tapasztaljuk, hogy emberek, akik magukat egyik vagy másik csoporthoz tartozónak mondják, azt mondják, hogy ugyanaz a történet, hát nem akkor a bűn, ha az én barátaim csinálják. Ha a másikok, az már nagy. A másik oldal ugyanezt mondják. Ja, loptak ők, lopunk, hát de ők még többet loptak. Testvéreim, az bűn, az bűn. Nincs kettős mérce. Nem ment fel senkit a kevesebből, a több alul. Vagy a több nem menti fel a kevesebbet. Lehet, hogy a másik többet lopott, de a lopás akkor is bűn. Erről beszél Jézus. Nincs kettős mérce. Ezt teszi tönkre az életet, ezt teszi tönkre testvéreim, nem csak a társadalmi életet, a társadalmi megegyezés ma a Magyarországon. Ezt teszi tönkre nagyon sokszor az embereknek a személyes életét. Hát ezt tette tönkre, megint csak visszautalok, mert óhatatlanul itt anyagiakról is szó van. Tehát az emberek kettős életet éltek nagyon sokan ebben a kicsi hazában is, ezen túl is. Egy olyan életet engedtek meg maguknak, amelynek nem volt fedezete. Honnan lehetett ezt fedezni? Hitelből. És mi lett ennek az ára? Az, amiben most benne vagyunk. Nincs kettős élet. van, ami az Úristen előtt is megáll. Nem lehet a lehetőségek fölött élni. És erre keservesen tanít meg az élet, ha az ember nem tud odafigyelni az Úristenre, és nem akar odafigyelni. A Krisztus követő ember életében egyetlen mérce van, és annak meg kell tudni állni, amivel az ember az Isten előtt megáll, még akkor is, ha konfrontálódni kell, mert konfrontálódni kell ebben a világban, ez nem vitás. Ezzel az egy mércével, mert a világ szereti nem csak a kettős, hanem a sokas mércét. Ezért az Isten gyermekei néha ilyen kuriózumok ebben a világban, aki komolyan veszi az igét, az a szava. Testvéreim, a közelmúltban volt néhány ilyen személyes beszélgetés kint az utcán ismerősökkel, távolabbi ismerősökkel, és megdöbbentem ezekben a beszélgetésekben, hogy egy konkrét eset van a szemeim előtt. Én azt hittem, hogy ő egy szabad ember. És kiderül az, hogy folyamatosan, pontosan egyfajta földi elkötelezettség miatt bele kell mennie a kompromisszumokba. Saját magát viszi bele. Mert a földi hatalmaknak elkötelezett az ember, óhatatlanul előbb vagy utóbb rá fog kényszerülni erre. Isten előtt csak egyféle élet van, testvéreim, mert mindenhol az Isten előtt áll az ember. Adj számot a te sáfárságodról. És valamire rádöbben ez a sáfár. Rádöbben az elrontott életére. Arra a kettős mércére, amiben önmagának tudott sok jót tenni, és nem volt neki szeme a másikokra, akik ott voltak mellette, akik ugyanolyan adósai, vagy még nagyobb adósai voltak az ő urának. Adj számot a te sáfárságodról, és ezzel a mondattal, amellyel ott áll az ő ura előtt, rádöbbent, hogy mi is volt az addigi élete. Testvéreim, gondolkozzatok el, ha holnap oda kellene állni az Úristen elé, mert holnap is eljöhet. De ha oda kellene állni ezzel az élettel, ami most van, és megint, ahogy mondom, vagy ismétlen, lefejteni róla mindazt, ami külső, mit vinnénk oda? Mindenki, személyesen, akár most az Isten tiszteleten, akár hazamenve, végezze el önmagában ezt a számvetést. Adj számot a te sáfárságodról, szól az ige. Mert azt fogod odavinni, azt kell odavinni, ami most van. És ez az ige egy vigasztaló felhívás. Szembesítés, egy ilyen megrettentő szembesítés az első pillanatban, de többennél egy vigasztaló felhívás a megváltó Jézus Krisztus részéről a tanítványai felé, a hallgatósága felé, a mai hallgatósága felé. Hogy ha ez az élet ebben a számvetésben nem olyan, ami kedves az Istennek, még van alkalom most megváltozni. Mint ennek a sáfárnak. Hát épp ez volt a nagy, a döntő az ő életében. Rádöbbent, hogy nem mehet úgy az élet tovább, ahogy eddig ment. És cselekszik ez az ember, változtat az életén, addig magának élt és csak magának tudott élni. És ebben a pillanatban rádöbbent, hogy amit magának megszerzett, nem ér semmit, minden szétfoszlott. És akkor elmegy, hogy abból az ajándékból, ami amúgy sem az övé, tudja adni másoknak. Igaz, hamis módon, kicsit sikkasztósan, cselezve, nem a magáiból tette. Eszesen és részvéttel elindul ebben abban a világban, amiben él, hogy megtegye a maga jó dolgait azzal, ami a rendelkezésére áll. És ez az igének a második nagy üzenete, testvéreim, hogy az Úristen nem kívánja, hogy olyan tegyünk, ami nem áll a rendelkezésünkre. De azt mondja, hogy az, ami a tiéd, ami sáfárságodból fakad, azzal viszont indulj el és tedd meg. A talentumok példázatában egyértelmű, hogy válik, ha egy talentumadatot csak ennyit kérnek számon, de ha öt, akkor az ötöt kérik számon. Indulj el, és nézd meg. Mert ami a rendelkezésedre áll, mindegy, hogy sok-e az, vagy kevés. Mi számít a hűség? Mert aki a kevesen hű, az a sokan is. Mert aki jól gazdálkodott a hamis kincsekkel, az jól fog gazdálkodni az igazsal is. Rábízza majd. A nagy örökkévaló. A változás, testvéreim, a döntésben van. És a döntés nem mindig esik egybe az embernek a változó életével. Gondoljatok csak a tékozó fiúnak a történetére. Az ő élete akkor változott meg, amikor a legtávolabb volt az atyai háztól. Rátöbben arra, hogy senki az ő atya nélkül, és még béresnek is jobb lenni odahaza. És akkor, mikor megtörténik a döntés, ott távol, elindul szép lassan hazafelé, hogy visszatérjen az ő édesapjának házához. Messze dönt, hogy közel menjen. Ez az ige arra hív, testvéreim, titeket és mindannyiunkat, hogy felébreszze bennünk a döntés szükségességét, mert senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok a mammonnak és az Istennek. Mert az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy azt a másodikat szereti, és az egyiket gyűlöli. Te helyed, itt van, testvérem, ahol Istennél vagy. Itt vagy otthon, úgy, ahogy az a világosság fiaihoz méltó. Mert a világosság fiai azért mégiscsak különbek a világ fiainál. Mert azok a maguk módján okosak, mondja Jézus. De a világosság fiai az Isten szerint járnak. Hűek maradnak a sokhoz, vagy hűek a kevéshez. De mindig hűek ahhoz, amit az Isten nekik adott. Amen.